Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ünnepi Isten tiszteletünk kezdetén 25. Zsoltárunkat énekeljük, a 25. Zsoltárunk második versét, mely így kezdődik. Utaid, Uram, mutasd meg, hogy el ne tévejedjem. Magasztaljuk tovább a mi Urunkat 426. számú dicséretünk végig éneklésével. 426. számú énekünk első verse így kezdődik. Már keresztem várra vettem, s érted, mindent elhagyok. Hajtsuk meg a fejünket és könyörögjünk. Szerető mennyei, édes atyánk, dicsőítünk, magasztalunk és áldunk azért, hogy előtted vagyunk, legyünk bárhol is most. Hisszük, hogy házunk egy helyisége is válhat szenttérré, ha te ott megjelensz. Kérünk arra, hogy a te tiszteletednek, imádásodnak helyévé váljon, nem csupán a hely, ahol most vagyunk, de a lelkünk is. Köszönjük testi eledelünket, öltözetünket, anyagi és lelki javainkat, munkánkat, szolgálatainkat, azt, ha egészségesnek tudhatjuk magunkat, és minden jót, amit adtál az elmúlt héten is. Eléd hozzuk, atyánk, bűneinket is, minden tettünket, szavunkat és mulasztásunkat, amivel vétettünk ellened és mások ellen. Köszönjük, hogy nem bűneink szerint bánsz velünk. Krisztus áldozatáért kérünk, hogy bocsáss meg nekünk. Szerető mennyei, édes atyánk, földünk minden kontinensén végig söpört a járvány, oly sokan megfertőzöttek és el is hunytak benne. Oly sok teher, fájdalom, feszültség és félelem forrása ez. Könyörülj meg ezen a vergődő világon, Urunk, hogy egy nap hálatelt szívvel mondhassák a népek neked, köszönjük, hogy túl lehetünk ezen. Mi hisszük, hogy ezt a rosszat is fel tudod használni jóra, és hogy aki hisz, annak minden a javát szolgálja. Könyörgünk most az egészség ügyben dolgozókért, hogy minden tehertétel ellenére is ki tudjanak tartani szolgálatukban. Gyógyító munkájukhoz adj nekik, kérünk, testi-lelki erőt egyaránt. Eléd hozzuk gyülekezetünk betegeit is. Kérünk minden testi-lelki bajjal, betegséggel küzdő testvérünkért, hogy légy hozzájuk irgalmas. Te vagy az idő ura is. Adj, kérünk, nagy betegeinknek életidőt. Hívunk, lélek, hogy gyere közénk, prédikáltasd szent igédet ma is, emeld fel lelki szemeinket, és te magad készítsd el szívünket ígéd befogadására. Köszönjük, ha így lesz. Amen. Istennek igéjét olvasom Mózes 5. könyvéből, a 8. részből az első 3 igeverset. Tartsátok meg és teljesítsétek mind azokat a parancsolatokat, amelyeket ma parancsolok, hogy élhessetek, elszaporodhassatok, és bemenvén birtokba vehessétek azt a földet, amelyet esküvel ígért meg atyáitoknak az Úr. Emlékezz vissza az egész útra, amelyen vezetett Istened, az Úr, már 40 esztendeje a pusztában, hogy megsanyargatva és próbára téve téged, megtudja, mi van a szívedben. Megtartod-e parancsolatait, vagy nem? Sanyargatott és éheztetett, de azután mannával táplált, amelyet nem ismertél, és atyáid sem ismertek. Így adta tudtodra, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem mindazokkal él az ember, amit az Úr szájából, ami az Úr szájából származik. Amen. Kedves testvérek, Krisztus születése előtt 1300 évvel történt, Ramszesz fáraó uralkodása alatt, hogy Isten megszabadította népét az egyiptomi fogságból. 400 év rabszolgaság és fogság után Isten támasztott egy embert, hogy mondja az ige, prófétát, Mózest, aki által megszabadította a rabszolgaság házából Izraelt. Arra a földre indult el velük Mózes, amelyet Isten az ősatyának, Ábrahámnak ígért meg, hogy neki és utódainak fogja adni. Az Egyiptomból való kivonulás és a kánaáni honfoglalás között azonban tudjuk, hogy több mint 4 évtized telt el. Miközben Egyiptomból a Sinai félszigeten át a Kánaánig gyalogosan is néhány hét alatt tudjuk, hogy oda lehetett volna érni. Ennek pedig az volt az oka, hogy miután Mózes kémeket küldött ki az ígéret földjére, azok visszajövet, elrettentették a népet, és föllázították Isten és Mózes ellen. A kémek közül kettőt leszámítva arról számoltak be, hogy igaz, amit Isten ígért, tejjel és mézzel folyó föld az, nagy gazdagság, kiváló termőterület, de azok a lakosok, akik lakják, sokkal erősebbek és hatalmasabbak, mint mi, soha nem fogjuk tudni tőlük elhódítani Kánaánt, az ígéret földjét. Csak ketten, Káleb és Józsué bíztatták az embereket, hogy igenis Isten segítségével ezek a nagy és erős népek is legyőzhetőek lesznek. A nép lázadására az Úristen azzal felelt, hogy minden 20 évnél idősebb embert a nép közül elveszejtett a pusztába, Kálebet és Józsuét kivéve. Isten büntetésképp, hogy nem hittek az ígéretének, hogy nem hittek a szavának, visszafordította őket, és nem engedte be az ígéret földjére. Annak a nemzedéknek, amelyik nem hitt Isten ígéretében, ki kellett halnia. Ezért történt, hogy a tőlük karnyújtásra lévő Kánaán határáról visszafordította őket. Így kezdődött el a választott nép életébe a pusztai vándorlás időszaka. Hátuk mögött Egyiptom, a rabszolgaság földje, 400 évnyi robotolás és az abból való megszabadulás csodálatos emlékével, előttük volt Kánaán, és vele kapcsolatban Istennek a változatlan ígérete, hogy egyszer oda bevonulhatnak, és a két világ között, a már és a még között, előttük a puszta. Már nem a szolgálatházában éltek, de még nem is saját házaikban. A két világ között ott volt ez a fenyegető puszta, az otthontalanság, a létbizonytalanság és az állandó veszélyek. Ez a senki földje. A puszta lett hosszú átmeneti otthona Izraelnek 40 esztendőn át. Szinte látjuk ebben a helyzetben a csalódott emberek sokaságát, a hosszú karavánt, benne öregek, fiatalok, gyerekek, várandós édesanyák, egy egész nép minden holmiával, szekerekkel, állatok ezreivel és aggódással és félelemmel a szívükbe, hogy mi következik most, ott a Sínai félsziget köves, homokos, kietlen, pusztás táján, hogy lesz most az életük. Nehéz lehetett a családoknak, akiknek ezután sátorban kellett élni mindennapjaikat. Milyen nehéz lehetett az édesanyáknak kősivatagba világra hozni gyermekeiket. Milyen nehéz lehetett a férfiaknak újra és újra megütközni azokkal a népekkel, akikkel találkoztak útjaik során. És milyen nehéz lehetett Mózesnek ezt a hatalmas sokadalmat ott a pusztában életben tartani. Különös azonban, testvérek, hogy a puszta nem csak elvett, és nem csak veszélyekkel fenyegetett, de nagyon sok mindent éppen itt kaptak meg az Úristentől. A puszta a csodák helyévé is lett Izrael számára. Itt kapott az éhező nép mennyei kenyeret. Itt élték át a manna mennyből való, égből való leszállásának csodáját. Itt élték át, amikor húsért kiáltottak, hogy Isten fürjeket küldött, és ehettek húst. Színpusztájában élték át, szomjazva, hogy Mózes rácsapott a kősziklára, és víz szakadt föl belőle, és a szomjazó emberek és állatok ihattak. És itt élték át sorozatosan, hogy náluk erősebb népek seregei fölött is van győzelem Isten segedelmével. A puszta az emberileg lehetetlennek tűnő dolgok lehetségessé válásának helyévé is lett. És milyen különös. Isten nem Egyiptomban, de nem is Jeruzsálemben kötött szövetséget az ő népével, hanem a Sínai hegyen, a pusztai vándorlás idejében. Isten ott a pusztai idő alatt adta át Mózesen keresztül a 10 igét, ami aztán elkezdte igazgatni az ő életüket, ami aztán tartást adott ennek a népnek. Izrael pusztai küszködések között az Istennel való szoros kölcsönhatásban alakult szolganépből felülről vezérelt, igazgatott, tartással bíró nemzetté, és itt formálódott igazán közösséggé, gyülekezetté. A pusztai lét sok vesződésével, veszteséggel, harccal, vereségekkel is járt, de bizony Isten sokat is adott az ő népének épp itt, ezen a kietlen, zord helyen. Kedves testvérem, ha igazán hívő ember lettél, akkor már átélted, milyen valóságos öröm és boldogság kiszabadulni a bűn rabszolgaságának házából. Ha hívő ember vagy, tudod, mit jelent Egyiptom, és azt is tudod, hogy milyen az, amikor Isten felemelt kézzel és kinyújtott karral, összetörve a bűneidet, kivezet onnan, és hogy nem kell már úgy élni, mint ahogy éltél azelőtt, szolgaként, a bűn szolgájaként. És akkor már azt is tudod, hogy Isten kötött egy új szövetséget a népével. Azt nem a Sínai, hanem a Golgota hegyén. És Isten átadta akkor neked is Jézusban az új parancsolatait, ami így szólt: szeresd Istent, és szeresd a másik embert. Azonban már azt is tapasztaltad, hogy a keresztény élet pusztákon való átkelések sorozata is, az újjászületés és megtérés után minden hívő ember átéli, hogy van visszaesés, hogy jönnek olyan hitbeli bukások, kudarcok az életünkbe, amiket ha becsületesen nézünk, azt kell, hogy mondjuk olyan, mint egy pusztai lét. És ez mindig csalódással, bizonytalansággal jár, és mindig azzal fenyeget, hogy a hitünket elveszejti. Oly sokszor zúgolódik a hívő ember is az élete, az útja, a sorsa miatt, és az ellen. Lehet, hogy egy saját rossz döntésünk, vagy egy bűnünk okán jutottunk életpusztába, és van, hogy nem mi tehetünk róla. Nap után fenyegető, félelmetes hírek érkeznek a világból, ami összeszorítja az emberek szívét. A világjárvány sokak szívét félelemmel tölti el, és sok magyar család életét megterhelte és megterheli a mindennapokban. És van olyan, hogy egy hirtelen halálesemény, egy nagy veszteség, egy elkeserítő orvosi lelet, egy váratlan rossz történés okán azon kapjuk magunkat, hogy valahogy mintha csak körbe-körbe járna az életünk a pusztába és reménytelenségek között. Hány férj vagy feleség látja úgy, hogy házassága elfáradt, kiüresedett, megromlott, és újra érezzük, hogy bár hívő emberek vagyunk, mégis telve vagyunk kérdésekkel, harcokkal, fájdalmakkal is, mint a vándorló nép a pusztában. Azonban, testvérek, A választott nép valamit újra és újra megtapasztalt éppen a pusztában, mégpedig azt, hogy Isten mindennek ellenére velük vándorolt a pusztában. Nem hagyta el őket soha, akkor sem, amikor lázadtak ellene, amikor lázadtak embere Mózes ellen, amikor lázadtak sorsuk ellen. Isten velük maradt, mindvégig velük volt. Az Egyiptomból való menekülés kezdetétől fogva az Úr velük volt. Vezette őket nappal felhő oszlopba, éjszaka tűz oszlopba, mutatta az utat, velük vándorolt. Beszélt az ő szolgáival, Mózes látta őt, Áront újra és újra megszólította. Isten nem hagyta el az ő népét, mindvégig. Ha az övé vagy, nem vagy egyedül. Ha az övé vagy, Isten nem hagy magadra. Akkor sem, ha magányos vagy, ha beteg vagy, ha csalódott vagy, ha karanténban zárva kell élned éppen a napjaidat, ha beteg ágyon hallgatod ezt az ige hirdetést, nem hagyja Isten magára az általam megszabadított gyermekeit sosem. Isten velünk van. Erről beszél minden vasárnap, az Úr napja. Erről beszél minden ige, amit valaha kaptál. Erről szól minden ige hirdetés. Erről szól az, hogy ma hallod az ige hirdetést. Ez azt jelenti, hogy tart a kegyelmi időd. És gondolj bele, hányszor éltél át nagy mélységet eddigi földi utat során. Közülünk is óhányan feküdtek betegágyon, kórházban, reménytelenül. És mindannyiunkkal hányszor történhetett volna komoly baleset egy-egy utunkon. És ha történt is valamilyen lelki, testi, családi vagy valóságos karamból, mégis lehetett belőle talpraállás és kiút, mert a gondviselő Isten ma sem hagyja el az ő népét. És mint a vándorló nép mi is, de sokszor éppen a pusztában létünkkor éljük át, pont ezekben a nehéz időszakban a saját életünk csodáinak megtapasztalásait. Például azt, hogy már nem csak hallom, de meghallom Isten hozzám szóló üzenetét. Hogy most végre a jelenléte nem elmélet, hanem megtapasztalt valóság. Igen, a puszta így lett, és így lehet sokunk számára a csodák helyévé is. Emlékszel arra, amikor összetörve álltál Isten előtt, és átvetted az úrvacsorai kenyeret, és akkor tudtad abban az órában, azon az úrvacsorán, hogy ez most nem csak emlékvacsora, ez valami több. Ez valami más. Itt történt valami bennem. Ez a megfeszített és föltámadott diadala bennem. Most nem csak kenyeret vettem magamhoz, mert az a kenyér, amit ma vettem a számba, az mennyből való manna, lelki kenyér volt. És kiderült, hogy volt élő víz a pusztába. És volt víz a sivatagba, és lett út ott, ahol azt hittem magam is, hogy nem lehet út. Hogy miért? Mert Jézusban velünk volt, és velünk van, és nem fog elhagyni minket soha Isten, ha az ő gyermekeivé lettünk. Ezért mondja a zsoltáros, nyomorúságomban az Urat hívtam segítségül. Az Úr meghallgatott, tágas térre vitt engem. Velem van az Úr, nem félek, emberek mit árthatnak nékem. Jézus sosem hagyja el az ő megváltott gyermekeit, tanítványait, és mély nagyra méltatás, mondhatjuk, barátait. Sosem hagyja el. Immánuel azt jelenti ez, hogy Isten Jézusban velünk van és marad. Ezt hirdette ő maga is, mielőtt felment a mennybe. Ímé veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Az övéinek mondta. Testvérek, a kérdés csupán az, hogy mi vele maradunk-e. A pusztában is ez volt a kérdés. És minden élet pusztában ez Isten népének a kérdése. Mi vele maradunk-e? Isten csak egy valamit vár tőlünk, hogy bízzunk benne. A puszta tőlünk sem csak elvesz, de eszünkbe juttatja Istenre utaltságunkat. A puszta arra ösztönözhet minket is, hogy tanuljunk meg bízni Istenben. Megtanít minket arra, hogy életben maradásunkhoz csak rá számítsunk, és csak tőle függjünk. Isten olyan sokszor a pusztában jelent meg nekünk is. Amikor végre megálltunk valamiképpen a rohanásunkban, és ő azt mondta, fiam, leányom, végre tudok veled beszélni igazán. Végre nem csak a füled, hanem itt, milyen különös a pusztában. A szíved is megnyílt én előttem. Igen, sokszor a pusztában kezdünk el szív szerint beszélni Istenhez mi is. A pusztáinkból kezdünk el kiáltani hozzá. És most mondom, lázadhatsz a sorsod ellen, hogy te hívő emberként talán másként képzelted az életedet, vagy az életed egy ügyét, ami szorítja ma a szívedet. Csak egy valamire bíztatlak e kapcsán, hogy Isten előtt lázadj. Neki mondd szíved panaszát és fájdalmát. A pusztán keresztül, a sorsodon át érkezik el hozzád ő. Először igazán, vagy ismét. Sokakkal megtörténik, hogy az életük nagy rohanásában nem veszik komolyan Isten beszédét, csak hallgatják, csak olvassák, és aztán egy nagy mélyponton mégis végre odafordulnak Istenhez. És kezdődik valami új, új szövetség Istennel. Egy új szövetség közte és köztem fia által, a belévetett élő hit által. Testvérek, a puszta két részre osztotta az embereket. A puszta nem csak tényleges, roppant fizikai erőpróba volt Izrael számára, de legalább ekkora hitbeli próba is. A választott nép tagjai közül tudjuk, hogy nem jutott át mindenki a pusztán. Voltak, akik ott vesztek el, de nem azok vesztek el a pusztába, akik fizikailag gyengék voltak, akik betegek voltak vagy elesettek, hanem akik nem hittek Isten beszédének. A puszta végül kigyomlálta a hit nélküli embereket, akik átmeneti kapcsolatra számítottak és vágytak vele. A puszta azokat nyelte el, akik csak az ellenség nagyságát, félelmetes, valóságos nagyságát látták, de Isten nagyságában nem. A pusztában derült ki, hogy ki a meghátrálás embere, és ki az életé. De testvérek, Istennek volt terve a pusztán túli időre is Izraellel, csak hogy ehhez át kellett jutni a pusztán. Ezért támogatta, erősítette őket újra és újra igékkel, és ezek közül egyet mondok, mert éppen így érvényes ma is ránk. Szól azoknak, akik Isten ígéreteibe kapaszkodnak, akik igyekeznek felfelé és előre nézni. Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy.
Mikor vizen mégy át, én veled vagyok, és a folyókon azok el nem borítanak. Ha tűzben jársz, nem égsz meg, és a láng meg nem perzsel téged. Fontos ezt hallanunk, mert minden életpusztánk azzal fenyeget, hogy a legnagyobb kincsünket, a Jézusba vetett hitet rombolja el. Ugyanakkor minden helyzet, amikor a pusztába járunk, Istentől való üzenetet is rejt. Bíz bennem, fiam, leányom, mert én sosem hagylak el. A kérdés az, hogy mi megmaradunk-e mellette. Alapigénkben arról hallottunk, hogy a 40 évi vándorlás leteltével, mielőtt Izrael bevonult az ígéret földjére, Isten azt mondta népének, megállította őket újra a határon, és azt mondta, most emlékezzél meg az egész útról, amit megtettél. Mindez azért volt, így hallottuk, hogy nyilvánvalóvá legyen, mi van a te szívedben. Testvérek, nem Istennek volt szüksége arra, hogy nyilvánvalóvá legyen számára, hogy mi van a nép szívébe. A népnek kellett megállnia és végig gondolnia azt, hogy igazán mi van a szívébe, Isten irányába. Mert igazán az mindig a pusztában derül ki, hogy egy ember szívében mi van Isten irányába. Kiválasztottalak minden nép közül, megszabadítottalak a rabszolgaságból, megőriztelek a pusztaságba, keresztül vezettelek rajta, erős jobbommal vezettelek, mindvégig megőriztelek, adtam neked eledelt és italt a sivatagba. És íme itt állsz az ígéret földje kapujában. Hogy vagy te én velem igazán? Vajon hol vagyok én, Isten, a te szívedben? Milyen helyet foglalok el ennyi jó után? De jó volna, ha ma önmagunk előtt leleplezetlenül nyilvánvalóvá lenne, hogy ki is nekünk igazán Istenünk. Fiában adta bocsánatát, szeretetét, lelkét, erejét, igéjét, tanácsait. Krisztusban Isten új szövetséget kötött velünk is. Életünk oly sok pusztáján elkísért, velünk volt, megőrzött és megtartott. S joggal kérdezi, mondd, megállva itt ezen a ponton, ki vagyok én neked? Hol helyezkedek el a te szívedben? Ki vagyok én számodra igazán? Befejezem testvérek azzal, hogy a hívő élet pusztákon való átkelések sorozata is. Aki megtartja hitét, a hitet Jézusban, azt ígérete szerint Jézus is megtartja. A legfélelmetesebb pusztában, a halálban is, mert neki hatalma van felette is. A hívő embert a végső győzelem és a boldogság a puszta túloldalán várja. Az ígéret földje ránk is vár, és a kérdezet, hol van az a hely, pontosan nem tudom, de azt tudom, hogy ott van, ahol a halált és a bűnt legyőző, feltámadt Krisztus Jézus van. Az nekünk az ígéret földje. És ott neked is van hely. Minden földi életpusztánkon át van út, mert Isten sosem hagyja el az övéit. Erről szólt a mai igehirdetés, és erről szól az a halleluja, amiből idézek befejezésként. Velem vándorol utamon Jézus, ez a vígaszom, bajha jő. Bármi súlyosak rajtam a terhek, segít hordani, ott van ő. Velem vándorol utamon Jézus, bár az út néha oly sötét. Soha nincs okom félni a bajtól, amíg irgalmas karja véd. Velem vándorol utamon Jézus túl a sír sötét éjjelén, fenn a mennyei angyali karban nevét, végtelen áldom én. Nevét végtelen áldom én. Amen. Gyertek, imádkozzunk. Köszönjük az evangéliumot, azt a mai örömhírt, édesatyánk, amit megüzentél a te itteni népednek, hogy akit egyszer megszabadítottál a szolgaság házából, akit a népednek mondasz, akit elhívtál, kiválasztottál, sosem hagyod el, mindig vele maradsz. Köszönjük ezt a nagy jó hírt. Ebben a korban és világban olyan sok rossz hír érkezik el hozzánk. És igen, sok a rossz tapasztalatunk is. Félelmek, fájdalmak, nyomorúságok. Igazán csak te látod életpusztáinkat. Köszönjük hát az evangéliumot, amely lelki tekintetünket rád emeli. Hogy van ott út. Hogy lesz ott út. Hogy lesz ott élő víz, hogy lesz ott manna, mert te vagy ott. Segíts, Urunk, hogy az, ami a mi feladatunk, amit tőlünk válsz, ami nekünk oly nehéz, különösen életpusztánkba járva, hogy törékeny szívünk a bizalmát ne vonja meg tőled, ezt magad munkáld. Segíts, Urunk, hogy bízzunk benned, és ha nagy mélységben lennénk, és hadd kiáltsunk, mint az a nép, hadd hozzád kiáltsunk, Urunk. Látogass meg minket, és attól, hogy hadd lehessen számunkra is a csodák helyévé így, azzal, hogy te ott megjelensz, és hogy a szívünk bizalmat szavaz neked, aki szeretsz minket. Köszönjük, Jézus, hogy új szövetséget kötöttél velünk. Köszönjük, hogy a Golgota hegye azt üzeni, hogy újra közösségbe élhetünk az Atyával. És köszönjük a parancsolatot, hogy szeressünk téged, és hogy szeressük a másikat. Kérünk, Urunk, hogy a velünk kötött, talán ifjúságunk, mátkosságunk korán szövetséget, velünk kötött szövetségedet erősítsd és újítsd meg. Hadd tudjunk szeretni téged és az embereket. És köszönjük azt is, hogy megvizsgálhatjuk, mi van a szívünkben. Úgy igazán elcsendesedve a fölött, amit eddig kaptunk tőled, a helyzetekben, amikben jártunk, amikben megőriztél és megtartottál, a csodák között, amiket megtapasztalhattunk kegyelmedből. Segíts emlékezni rájuk, hogy hadd kerülj oda, ahol te szeretnél állni, szívünk centrumába, közepébe, életünk első helyén. Engedd meg nekünk, hogy így lehessen, hogy áldás szálljon ránk, és dicsőség a te nagy nevedre. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Mi, akik itt vagyunk, álljunk fel, és így fogadjuk az áldást. Jézus Krisztus mondja, aki mindvégig kitart, az üdvözül. Amen. Foglaljunk helyet, és a hirdetéseket hallgassuk meg.
Hirdetem, hogy a kialakult helyzetre tekintettel a reformátusok lapjából már csak 5 példányszámot rendeltünk. Aki igényel belőle, kérem, jelezze ezt nekünk, az újság átvételét személyesen megbeszéljük majd vele. A Dunamelléki Református Egyházkerület elnöksége és esperesi kara online konferenciát tartott a mindenki által ismert, szigorodó állami intézkedésekkel összhangban. Arra kérték az egyházkerületünk gyülekezeteinek vezetőségeit, hogy azok tegyék megfontolás tárgyává a nyilvánosan látogatható istentiszteletek és egyéb alkalmak tartását. Mint a legtöbben tudjátok, mi személyes érintettség okán is november 1-e vasárnap óta minden alkalmunkat közvetített módon tartunk. Egyelőre arra kérjük testvéreinket, hogy személyesen továbbra se látogassanak el egyházközségünkbe. Tervezetten a jövő hét elején tesszük fel gyülekezetünk honlapjára őszi körlevelünket, amelyben további részleteket olvashatunk a kialakult helyzet kapcsán, a tudnivalókról, és az előttünk álló időszak terveiről, alkalmairól is. Azoknak a testvéreinknek, akikkel az elmúlt időszakban ritkábban találkoztunk, a körlevelünket kiküldjük postai úton is, mellékelve a levélhez hírmondunk őszi számából egy példányt. Jövő heti gyülekezeti alkalmaink. Szerdán este 7:30-tól mini ifjórát tartunk. Csütörtökön az alsós és felsős hittanórákat is megtartjuk a szokott időben. Pénteken 16:00-tól Agnus ifi, 18:00-tól Juvenis ifi lesz. Vasárnap 10:00-tól ünnepi istentiszteletet tartunk. Értelemszerűen minden hirdetett alkalmunkat online közvetítjük. Hirdetem a testvéreknek, hogy idén is csatlakoztunk a Magyar Református Szeretetszolgálat adventi segítő akciójához, amelyben szegény magyar családoknak gyűjtünk tartós élelmiszert. A dobozokat november 28-án, szombaton délután lehet majd átadni, 16 és 19 óra között a gyülekezeti nagytermünkben. Ennek a gyűjtésnek a részleteiről tájékozódhatunk honlapunkon, majd gyülekezetünk Facebook csoportjába, illetve Brandenburg takaró Szulamitnál. Még egyszer a dobozok átadásának az időpontját, november 28-án, szombaton délután 16 és 19 óra között lesz. Örömmel jelentem, hogy egyházközségünk gondnokát, Brandenburg Sándort, kiemelkedő közbizalomról tanúskodó 97%-os eredménnyel ismét a Budapest déli református egyházmegye főgondnokának és egyházunk zsinatának tagjának is megválasztották egyházmegyénk gyülekezetei. Szeretettel gratulálunk főgondnok úrnak, életére, életedre, Istenünk további gazdag áldását kérjük. Szeretett tieiddel, családoddal együtt. Jelentem továbbá, hogy Dunamelléki Református Egyházkerület püspökének Balogh Zoltánt, főgondnokának Veres Sándort választották meg a gyülekezetek. A mi egyházvegyénk esperese Illés Dávid lesz a következő 6 éves ciklusban is. Imádkozzunk új és régi új egyházi vezetőinkért egyaránt. Záró énekünket keressük ki, ez a 229. számú énekünk. 229. számú dicséretünknek az első versét énekeljük tehát, mely így kezdődik. Hű pásztorunk, vezesd a te árvanyájadat.
áldás, békesség.